Jó napot kívánok Isten áldásával! Ferenc Zsolt nevében is matulásan köszöntöm Önöket, Gergely Zsuzsa vagyok. A II. Világháborúban óriási emberveszteségek után felerősödnek a háború ellenes hangok. 1944-ben a német hadsereg megszállja Magyarországot, elkezdődnek a származás alapú üldözések, majd a zsidó deportálások. Egyre nagyobb lesz a bizalmatlanság, és az a pár ember, aki nem ért egyet a hitleri ideológiával, komoly veszélybe kerül. Vitai tábornok, az ellenállók katonai képviselője ezért menekíti kamaszlányát, Georginát egy református leányiskolába, egy zárt és túlságosan szigorú intézetbe, de amely biztonságot jelenthet a kislányának. Szabó Magda Abigail című ifjúsági regénye ezt a két világot ötvözi egyetlen történetben. A borzalmas nagybetűs történelmét és egy merev szabályok szerint működő, de emberséges tanárainak és nevelőinek köszönhetően életet mentő mikrotársadalomét. Abigailnek és tizenéves iskolatársainak meg kell érteniük, hogy az ő kamaszkori gondjaikat, csínytevéseiket felülírja a külső veszély, hogy a gyermekkoruk nem lehet felhőtlen, és felelősséget kell vállalniuk egymásért. Ebben sokat segít nekik az iskola titokzatos szobra Abigail, akihez panaszaikkal fordulnak, és aki mindig segít. Szabó Magda nagy sikerű regényéből tévésorozat is készült, és Kocsák Tibor, Somogyi Szilárd, Miklós Tibor triójának köszönhetően musical változat is született, amelyet nemrég mutattak be a Kolozsvári Állami Magyar Színházban Eszeny Jenikő rendezésében. A társulat tagjait Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa egészíti ki, ők a matula diákjai, illetve van egy fiúcsapat, akikkel az intézet lányai a meglehetősen ritka falakon túli történésekkor találkozhatnak. A kolozsvári előadás nagyon kis költségvetésből készült, ezért számos kompromisszum árán jöhetett létre. Lemondtak Bocskai Gyopár eredeti díszletterveiről, és a hosszú évekkel ezelőtt született Rosmersholm című előadás óriási, sötét-szürke falait használták alapul, amelyek Groza Romeo fényterveinek és Lukács Gergely vizuális világának köszönhetően megteltek tartalommal. Archív felvételek használatával a háború aggasztó jelenlétét, értelmetlen voltát sikerült felerősíteniük az alkotóknak, miközben végig jelen maradtak a kamaszok fantáziája által kiszínezett életképek is. Az előadás keretszerkezetes, a főhősök úgymond filmből lépnek be egy színházi produkcióba, és a záró pillanatban Gina élő közvetítésben lép ki a matula kapuján. A kolozsvári társulat már sok ízben bizonyította, hogy remekül elboldogul a musical szigorú szabályaival, az éneklés és mozgás együttes feladatával, és a zenés műfajon belül is képes bonyolult karaktereket felmutatni. Jakab Melinda koreográfiája nem könnyítette meg a dolgukat, de a végeredmény egy roppant dinamikus előadás, amelyen egyszerre lehet nevetni meg sírni, és amely az emberségesség mellett teszi le a voksát. Külön dicséret a kórus tagjainak, akik iskolai tevékenységük mellett próbáltak fáradhatatlanul, és akik nélkül a matula milliője nem teremtődhetett volna meg. Az Abigail Musical főszereplője Kozma Veronika, a társulat új Budapestről érkezett tagja. Nem csak remek énekesi kvalitásairól győzött meg, hanem nagyon érzékenyen vált hisztis, durcás kamaszból, riadt lelkű kislánnyá, majd koravén felnőtté. Hamarosan vele beszélgetünk a kolozsvári Abigailről.
Ez azért is nagy falat, mert azt hiszem az emberek 80%-a olvasta a könyvet, 90%-a látta a filmet, tehát hogy van egy csomó referencia. Uh-huh. Volt-e benned ilyen aggodalom, hogy akkor én milyen legyek, ahhoz, hogy elég legyek, vagy hogy valakinek lesz-e hiányérzete, mert mondjuk nagyon szerette a filmet.
Amikor kiderült, hogy megkapom ezt a szerepet, nagyon sok ismerősöm mondta azt, hogy de jó, még hasonlítasz is a színésznőre, aki játszotta a filmbe, és ez már egy olyan volt, hogy kvázi nem kell semmit tennem, mert már van egy ilyen hasonlóság. Ez az egyik dolog, hogy volt egy ilyen alapbizalom, azt éreztem, hogy illik hozzám, vagy illeni fog hozzám ez a szerep. A másik meg az, hogy egyrészt hajlok afelé, hogy egy szerep, ha kötődik hozzá egy ilyen tradíció, meg ilyen elvárás, hogy ez hogyan kéne, akkor úgy buzog bennem az, hogy just is nem úgy. Vagy hogy csak azért se akarom úgy eljátszani. Legyen felismerhető, tehát legyen kielégítő azoknak, akik ezt a klasszikusabbat várják, de mégis csempészek bele valami olyat, ami én vagyok, egy ilyen modernebbet, vagy nem tudom. És ebben nagyon nagy segítség volt nekem az, hogy az Eszenyi Enikő pontosan így gondolta, sőt, ő még radikálisabban mást akart. Szinte tényleg egy ilyen pesti, elkényeztetett kis úrilány, de nem is úrilány, egy ilyen igazi, nem tudom, plázacica. Nyilván ez finomodott, 44-be vagyunk, stb. De nem éreztem egyáltalán ilyen elvárást, hogy ezt úgy kéne alakítanom, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Én olvastam kétszer a regényt, és ez meg van húzva, és mindig egy húzott verzió, meg amiben zenék kerülnek, ad egy teret afelé, hogy akkor rugaszkodjunk el. Ez egy másik nyelvezet, ez már nem a regény. Itt más a súlyozás, a dramaturgiai pontoknak, tehát itt azért lehet eltávolodni. Arra azért akartam vigyázni, hogy ne az legyen, hogy annyira hisztis ez a kislány, hogy az apja azért adja be az intézetbe, mert nem bír vele. Tehát azért jöjjön ki az, hogy háború van, és az ő védelmében. Szóval igyekeztem nem elvetni nagyon a súlykod, remélem sikerült.
Hát ez az elkényeztetett pesti kislány, itt én meg is állnék, mert igen, az nagyon erős az elején. Miközben aztán a darab arról szól, hogy akár a szavaidért, akár a tetteidért felelősséget kell vállalnod, és akkor ez egy felnövés történet, mivel pont ezt tanulja meg. Felfoghatjuk így is.
Igen, tök fontos rájövésem volt, ahogy próbáltuk, hogy nagyon sokszor elhangzik az a szó, hogy háború. És szerintem ebben rejlik a Ginának a felnövés története, hogy az elején, mint egy ilyen trigger pont, vagy egy ilyen gomb, amit benyomnak rajta, hogy amint meghallja a szót, hogy háború, egyszerűen kiborul, hogy még egyszer ezt meghallom, hogy háború, akkor nem tudom, leütök valaki. Hogy mindenki ezzel jön, és nem értem, nincs közöm hozzá, nem látom. Ha nincs itt az orrom előtt a háború, akkor mit kezdjek velem? És aztán az, amikor egyszer csak felfogja, hogy ott a légiriadónál igazából elgyakorolják, hogy milyen, ha háború lenne, és ott így belé költözik az, hogy mi van, ha ez igazság lesz. És akkor ott jut eszébe az, hogy bocsánatot kérjen a társaitól. Az előtte levő pont az, hogy az apja elmagyarázza neki, hogy ki kéne lépni ebből az egészből, és béke kéne legyen, mert a háború az egyenlő halállal. Az olyan, mint egy apai pofon, ami már nagyon régóta járna ennek a kislánynak, és ott egy érzelmi apai pofon jön azzal, hogy megérti, hogy mi az, hogy háború.
Mondjuk nem is várható el egy tizenévestől, hogy értse, hogy mi a háború, hogy belegondoljon abba, hogy emberéletekbe kerül, értelmetlen halálok, furcsa kiszolgáltatottság. Tehát valószínűleg azért ebben a műben és a musicalben is benne van az, hogy a tinédzserek elsősorban a saját világukra gondolnak, és ki tudják zárni a külvilágot. És ő szerintem nem csak elkényeztetett mi volt a miatt, hanem azért sem érzékeli ezt, mert ő egy külön öntörvényű világocskában, egy kis dobozocskában él, és az a doboz sérül. Nem tudom ezzel mennyire értesz egyet, és hogy megbocsátható-e, hogyha a tinédzser felelőtlen azért, mert nem látja egészében a nagybetűs dolgokat is, hanem el van az ő kis világával.
Szerintem abszolút megbocsátható. Egy tinédzser igazából szerintem gyerek, pont azért, mert annyi változás történik benne, hogy azzal van elfoglalva, hogy ugyanaz, mint egy kisbaba, aki tanulja a világot, és fogja fel a körülötted lévő dolgokat, egy tinédzser ugyanezzel az érzékenységgel kezdi el felfogni a felnőtt világot, és ugyanolyan érzékenyen sebzi őt minden, amit felfog. És szerintem pont ezért nem lehet a tinédzserekre haragudni azért, mert vehemensek, mert érzékenyek, mert dühösek a szüleikre, dühösek az egész világra, a tanáraikra, mindenre, mert szerintem nagyon nagy türelem és elfogadás kell. Nekem van 3 kamasz kistestvérem, és egyszerűen végignézni azt, hogy 12 éves koruktól most már lassan mind a 3 nagykorúak lesznek, de hát mikor zárul le igazából a tinédzserkor, mert szerintem még 20 évesen is olyan az ember, hogy mi van körülöttem, és egyszerűen én azt látom, hogy ez a düh, meg vehemencia, ez abból jön, hogy nem értem. Valaki fogja meg a kezem, és magyarázza el. És amíg ez nem történik meg, addig lázadás lesz, addig látszólag gyűlölet lesz, meg ilyen pitiáner összeveszések a saját társaival, a szüleivel, nem tudom. És tényleg arra van szükség, amit egyébként a vitai tábornok csinál, hogy ide figyelj, akkor viszont elmagyarázom. De ezzel vége a gyerekkorodnak. És leülnek, és elmondja, hogy itt meg fog halni mindenki, hogyha nem fejezzük be a háborút. És ez egy olyan dolog, hogy az apja, aki a legközelebb áll hozzá, belenéz a szemébe, és azt mondja, hogy bízom benned, és rád bízom a titkomat, és bízom abban, hogy te nem fogsz elárulni. És azzal, hogy felnőttnek kezel, és nem azt mondja, hogy és már meg, mert én azt mondom, mert én felnőtt vagyok, az a kislány is azt tudja mondani, hogy rendben, szövetségesek vagyunk.
Elveszett úgy is, hogy ezrek viszik, mint rég. Győzhetünk még. Én ott voltam, láttam, hogy történt. A reményét vesztett sereg, hogy hullik szét. Mert nincs menedék. De bármi vár, nincs más választás. Vagy vége lesz, vagy végső romlás. Csak vér és gyász. Csak vér és gyász. Menteni kell az életet, menteni kell, amíg lehet. A sok várost is hallat itthon, a katonákat kint a fronton. A háborút be kell fejeznünk, hogy több vér ne folyjon. Ez hát a tét, élet, halál.
Ugye az embernek különböző tanárokkal, pedagógusokkal van dolga élete során, olyanokkal is, akik vasszigorral tanítják azt a tantárgyat, amiért éppen felelnek, meg olyanokkal is, akik hát valamit emberségből is próbálnak átadni, vagy megmutatni azt, hogy kevesebb vagy több szeretettel mi az, amit el lehet érni, vagy az emberekkel való kapcsolat, hogy merre fejlődhet akár. Hogyha most így visszagondolsz, akkor utóbbi kategóriából vannak-e élményeid?
Igen, vannak, persze. Sőt, már 1-4 osztályban kezdődött olyan tanítónénink volt, Jászai Laura tanítónéni, aki nagyon az emberségre nevelt minket folyamatosan, bármennyire is nagyon rossz csontok voltunk, és rengeteg galibát csináltunk, de valahogy mindig a kisgyerekeket próbált arra nevelni, hogy mindennek van következménye, és ha bármi történt, azt merjük őszintén elmondani. De mindig tanárnőkre tudok így most gondolni, nem feltétlenül tanárra, vagy az egyetemen például volt olyan tanárom. Szóval volt elég sok ilyen példamutató tanárfigura az életemben, úgyhogy elég szerencsés vagyok, hogy hát szerintem igazából mindenki talál egy-két olyan embert, akit lehet, hogy még tinédzserként nem szeretett, pont a szigora miatt, vagy pont amiatt, hogy nagyon sokat piszkálta, úgymond, vagy akkor azt piszkálásnak fogtuk fel, de hogy később rájöttél, hogy ez igazából valóban egy törődés volt, és nem az a fajta törődés, hogy nem tudom, terror alatt nő a pálma, hanem hogy tényleg egy komolyságra, meg egy gerincességre próbáltak nevelni.
És olyankor az ember, amikor ilyen helyzetbe kerül, hogy eszébe jut valami a múltjából, az iskolai évekből, vagy akár a tanár személye, akkor úgy visszagondol rá, és hálát ad, vagy valami hasonló történik? Esetleg tudom is, én felhívja telefonon az illetőt?
Mi mindenképp szeretettel gondolunk vissza szerintem az ilyen tanárokra, mert valahogy ez is az a nagy közhely, hogy úgysem az a tanár marad meg leginkább, aki nem tudom, hogy adta le a leckét, vagy arról is szólhatnak történetek majd idősebb korunkban, de hogy valahogy azok a tanárok maradnak meg, akik a leckén túl is valami pluszt tudtak adni, és hát mindenképp hálával gondolok én is vissza ezekre a tanáraimra. Főleg, mert azt szerintem egy gyereknek nagyon fontos, hogy habár, ahogy mondtam, sok galibába keveredtem bele, de hogy az mind csak a felszín volt, hogy amögött valamilyen problémák, vagy valamilyen küzdelmek húzódtak, és hogy igazából az a tanár, aki úgymond ezeket megpiszkálta, vagy folyamatosan kérdőre vont, vagy nem hagyta, hogy úgymond elkanászos, hogy az mind a mögöttes dolgokat vette észre, és látta. Azok a tanárok, akik meg így nem lépnek túl a felszínen, vagy az első ránézésre a könyvet a borítójáról elítélik, azok meg nem maradnak meg valójában, mert minden ilyenkor csak egy figyelemfelkeltés, hogy figyeljetek rám is, segítsetek. Igen, valahogy ezek a tanárok inkább megmaradnak, akik egy picit többet szánnak a figyelmükből a diákjaikra.
Ilyen König tanár úr is tulajdonképpen, aki hát egy kicsit esetlen, keresi ő is a megfelelő viselkedésmódot akár, de mindenképpen jó ember, aki igyekszik a lehetőségeihez képest a legjobban viszonyulni. Hogyan jön neked így most az életedbe például König tanár úr?
Hát ez a úgymond komikus bohóc figura, ezt már többször megtalál így a pályafutásom során, úgyhogy ebből a szempontból, hogy a rendező, Enikő valami hasonlót mondott első percről, hogy hát ez egy mondjuk úgy Chaplin figura. Ugye én a Janovicsban játszom is egy keveset Chaplint, meg a Rómeó és Júliában is egy ilyen nagyon komikus figura van, meg hogy ez gyakrabban visszatér, de hogy igazából itt azt próbáltuk megkeresni, hogy van ugyanúgy, mint a gyerekeknél, vagy mint legtöbbünknél, van egy látszat, amit a külvilág lát, és az alapján megítélik az embert, és valójában azon túl mi van, és ezen az azon túl kezdett érdekelni minket, hogy ne feltétlenül egy komikus figurát keressünk meg, hanem az, hogy ebben az ügyetlenségében is úgymond egy tragédia van, az, hogy szeretné jól csinálni, és a szándéka az egy nemes szándék mindig, de hogy van egy ilyen része, hogy van egy ilyen kis ügyetlensége, hogy a gondolatai és a működése az nagyon gyors, sokszor a gesztusai meg a beszédje az nem éri utol az agyát. Külsőségekben valami ilyesmit kerestünk, de hogy mindenképp érdekes volt ez a kettősséggel dolgozni, mivel fontos a történet szempontjából is, hogy csak a legvégén derül ki, hogy König tanár úr ki is valójában, és hogy ez pont nagyon kézenfekvő, hogy a néző számára is ez egy bugyuta vicces bohóc figurának tűnik, és aztán egyszer csak kiderül, hogy a látszat mögött más dolgok is rejtőznek.
Az előadásban a dadogás az mindvégig szépen megmarad, viszont van egyfajta ilyen színházi konvenció is, hogy énekben nem dadogunk. Hogyan jutottatok ide, hogy alakult ez a része, illetve hát a dadogásról is azért egy picit mesélj.
Hát a rendező kérte, vagy ajánlotta, hogy próbáljunk ki egy ilyen dadogást, aztán ezzel többet foglalkoztam, hogy milyen is a dadogás, hogy is lehet azt a dadogást színpadon úgy megcsinálni, hogy az valahogy mérsékelt legyen, és ne legyen túlzást, mivel a többi szereplőnek nincsen hasonló, úgymond beszédhibája, vagy ilyen nagyon erős külsőségbeli megnyilvánulás. Hát mindenképp ezt az esetlenségét próbáltuk ezzel erősíteni. Van az a fajta dadogás, amikor valaki a szorongásból dadog, és nem tudja mondjuk elkezdeni se a mondatot, és gyakran beleragad. És akkor van az a fajta is, hogy dadogás is, de hogy egy picit ilyen hadarás dadogásnak a keveréke, amikor valahogy olyan nagy fokon pörög az agya, hogy kicsit összeakad a nyelve, hogy meg kell ismételje újra meg újra azt, amit el akar mondani, mert hogy fejében már valahol teljesen máshol van, csak a nyelven nem nagyon éri utol. Szóval ezt a szétszórtságot, ezt a folyamatos ziláltságot próbáltuk ezzel igazából így egy picit erősíteni, meg hát természetesen egy nagyon jó humor forrás is, ami ezt az egész Chaplini figurát így egy picit megtámogatja szerintem.
A szálak pedig több felé is kapcsolják őt tulajdonképpen, elsősorban a diákok felé, másodszorban pedig az igazgató felé is, hiszen hát ő is része a rendszernek, és akkor ott van ugye Zsuzsanna testvér is. Kezdjük az elsővel, ami így a diákokkal való együttműködését illeti, ami eleinte, hát nem tudom, egy ilyen lesajnáltabb helyzet, mert hogy nem veszik komolyan. És aztán pedig történik valami, ami miatt egyre jobban kezdenek ragaszkodni hozzá.
Például pont ilyen tanár ebből a szempontból van is az emlékeimben, vagy tanított is volt egy olyan tanárunk, aki úgymond töltelék tantárgyakat tanított, mint nem tudom, magyarság történelem, meg filozófia. Az ilyen fél éves tantárgyakat, vagy egy éves tantárgyakat teljesen flúgos valakinek tűnt, és nem tudtuk komolyan venni egyáltalán, és folyamatosan viccet csináltunk belőle. Viszont aztán, ahogy így telt az idő, és így visszagondoltam, hogy milyen mondatai voltak, amik így megmaradtak, netán egy leckével kapcsolatban, vagy akármi, rájöttünk, hogy valójában egy óriási tudású ember volt ez a valaki, csak ő nem a szigor eszközével, vagy az ilyesmivel próbálta felhívni a figyelmünket, hanem pont valahogy azáltal, nem is tudom, hogy tudatos volt-e, hogy úgymond így bolondot csinált egy picit magából, vagy így szórakoztatta a gyerekeket. Hogy a diákokkal kapcsolatban a viszonya, hát igen, ő az valahogy ebben a szigorú rendszerben úgymond a szelep, ami így akárhogy is, de nélkülözhetetlen, és vagy ráhárul ez a feladat, hogy egy kicsit enyhítse ennek a református intézménynek a szigorát. Valószínűleg személyiségéből is kifolyólag egy puhább kezű, vajszívű ember, aki nem tud sosem haragudni a diákokra, aki soha nem emeli fel a hangját, aki mindig elmondja akár háromszor, négyszer, megkéri szépen a diákokat, nem hisz abban a fajta pedagógiában, hogy nem tudom, a gyerekekbe bele kell verni a tudást, hanem inkább a kíváncsiságokat próbálja felkelteni, és hogy az ő nyelvükön keresztül. Habár ez nem is lett ennyire kibontva, de valahogy mindenképp innen közelítettem meg ezt a tanárt a diákokkal szemben. Ugyebár ott van az igazgató, aki az főnöke, szóval nagyon szépen kell folyamatosan lavírozzon, hogy ne húzza ki a gyufát, de közben mindig megpróbálja menteni a helyzetet, amikor úgy látja, hogy a diákok kezdenek valamilyen kalamajkába belekeveredni. És hát akkor van itt ez a úgymond szerelmi viszony is, mondjuk úgy, hogy valószínűleg ugyancsak ezekből a tulajdonságokból kifolyólag nem az a szívtipró, aki odáll, és nem tudom, elcsábítja Zsuzsanna nővért a szavaival, vagy a táncmozdulataival, de hogy pont a jellemével fogja meg szerintem Zsuzsannát is, ami titkon nem árulnak el egymásnak, de hogy ez mint egy ilyen kis tinédzser szerelem, amit így nem mernek bevallani egymásnak. És aztán természetesen, hogy ezt hogy kezelik a diákok, mert a diákok mindig látják, hogyha valamelyik tanár és a másik tanár között alakul valami, mik a pletykák, stb., hogy akkor Hormicivel szerelmesek vagy sem. Szóval ez is szépen megírta Szabó Magda, hogy így ne legyen egyértelmű. De hogy igen, neki van egy magasabb célja, amiért küzd, ezért is nem az van, hogy akkor nagyon a szerelmi vonalra lett rakva itt a hangsúly a történet szempontjában, hanem elsősorban az van, hogy ő az árkodi ellenállóknak a vezetője, és ezzel kapcsolatban próbál folyamatosan ügyködni, hogy mentse a helyzetet, mentse Ginát, mivel az apja rábízta, szóval itt nagyon sok szinten próbál tevékenykedni, közben a fasizmus ellen folyamatosan fellépnek, szóval ők az ilyen teljesen ellenerő, még nemzeten belül is, ami úgymond teljesen lefoglalja az idejét, és még emellett kell ezt a bolondos tanár figurát folyamatosan fenntartsa ezt a látszatot a külvilágnak, hogy tudja végrehajtani a titkos küldetését, úgymond. Ő tényleg az életét rakja fel erre az egészre. Habár egy csomó minden nem látszik a történetben, hogy mi van, de azáltal, hogy ő az ellenállókhoz áll, és azt képviseli, azáltal teljes mértékben kockáztatja az életét, és nem csak a saját életét, mert ugyanúgy a környezete életét is, vagy a szerettei életét is.
Újabb zenei szösszenet után Kozma Veronikával folytatjuk.
Thank you.
ugyanolyan fontos, mint a háború, párhuzamosan fut egy oktatási rendszer a maga merevségével, furcsa szabályaival, amiből egy tinédzser megint ki akarna törni. Nekem úgy párhuzam a kettő, hogy mind a kettővel tudok vitatkozni. Tehát, hogy mind a kettőbe kényszert érzek, hogy belekössek. És miközben óvóhely is ez az iskola, a Matula, tehát háborús időkben az tulajdonképpen a mencsvárotok is lehet, a közben egy furcsa oktatási rendszerről elég kritikusan fogalmaz. Mert hogyha nézőként látod azt, hogy mi zajlik ott, azt mondod, hogy hát így nem érdemes, mert így a lelkeket nem hagyod érvényesülni, így az egyéniségek sehol nincsenek, így ez csak szigor. Milyennek látod a Matulát? Érzed-e az óvó voltát? És mi az, ami a tinédzser szereplődnek ebben abszolút elviselhetetlen?
Abszolút kettős bennem ez a dolog. Nekem nagyon a saját gimnáziumi jutott eszembe. Én egy kórus iskolába jártam, ami egy nagyon zárt burok környezetet alakított ki számunkra. Ott is volt egy ilyen feje, az igazgató, vagy hát a zenei vezetője igazából, aki a kórusnak a karnagya volt, és igazából az ő szava szent volt. Ebbe a kórus iskolába nagyon-nagyon szigorú szabályok voltak. Volt ilyen kórustábor, és akkor olyan volt, mint hogyha katonaság lenne. Tehát le kellett feküdnünk 15-6-7 éves létünkre este 8-kor, mert hogy a hangszálaknak pihennie kell. Olyan szigor volt, és mindig a szigor, a szül egy ellenreakciót a diákok körébe, a legnagyobb csínytevések, és a legnagyobb ilyen susmusok, meg igazából összefogás. Mert van egy valaki, aki lehet egy közös ellenség, aki egyszerre véd és tanít minket, de egy kicsit lehet utálni. És ez össze tud hozni igazából egy osztályközösséget, hogy nem egymást utáljuk és egymáson vezetjük le a feszültségeket, hanem van valaki. És amúgy ez egy nagyon hálátlan szerep. Szerintem tanárnak lenni a világon az egyik legnehezebb. Minden elismerésem a tanárok iránt, mert magukra vállalják azt a szerepet, hogy ők a rossz zsaruk. Bizonyos szempontból. És a másik dolog az az, hogy ez az iskola, ahova én jártam, ez egy értéket képviselt. A zenét és egyébként a testmozgást. Ez a kettő ilyen Kodály módszeren alapult, hogy a testmozgás fontossága és a zene fontossága és a kettő karöltve működik. És annyi értéket kaptunk, de azokat a szabályokat be kellett tartani. Szóval ezért kettős bennem, mert rengeteget kaptam, és mégis folyton lázadtam ellene. És itt térnék vissza, hogy szerintem ebbe a Matula iskolába is, ez meg egy egyházi közeg, és itt is értéket képvisel, hogy erényesek legyünk, hogy becsületesek, tiszta szívűek, stb., ami ellen lehet lázadni, de közben meg valahol véd és tanít. Ugyanakkor még azt hozzátenném, hogy szerintem az nagyon veszélyes, amikor egy gyerek ennyire burokban nő fel. És én például keresztény közösségből jövök, meg amúgy a kórusiskola is nagyon-nagyon erős ilyen burkot képzett körénk, és amikor mondjuk az egyetemre kerültem, meg úgy felnőtt lettem, akkor úgy pofán vágott az, hogy van rossz is a világban. És szerintem az veszélyes, hogy azt mondják a Matulában, hogy háború van, de a hős vitézeink mennek a háborúba, és hősi halált halnak, és ez milyen szép és jó, és ez egy kicsit olyan kiszínezése. Tehát, mint hogyha egy ilyen cukormázzal leöntenék a valóságot, és szerintem nagyon veszélyes. Mind a gyerekeket, és még inkább a kamaszokat ilyen áligazságokkal áltatni nem szabad. Szerintem őszintének kell lenni. Vagy én abban hiszek, hogy egy gyerek is képes felfogni a maga szintjén azt, hogy figyelj, baj van, de mellettem biztonságban vagy, vagy érted?
Ilyenkor szoktunk magunknak a saját korosztályunkból partnert választani, amikor nem értjük a felnőttek viselkedését. Azért Gina bal lábbal kezdi, és tulajdonképpen árulással kezdi, amit értünk, megmagyarázható, de nem egy szép gesztus, és jogos lenne az is, hogyha a lányok örökre azt mondják, hogy nem kérünk belőled. De valahogy nagyon szépen helyre jönnek a dolgok ezer okból, és akkor lesz ebből egy ilyen izgalmas négyes. Én nagyon szeretem ezt a négyest. Mindenkinek van egy erős saját színe, ami nem föltétlenül szokott lenni musicalben, mert ott ugye nincsenek annyira kidolgozva a szereplők, abban az esetben, amikor azt is lehet mondani, hogy három ember a tömegből. Hogy dolgoztatok együtt, vagy mennyi szabadságotok volt, hogy valahogy a gyerekként életre hívva minél több játékot vigyetek bele, mit bír meg egy zenés darab színészileg, és milyen volt ez a négy esetek, te hogy érzed?
Szerintem nagyon jól működött a négyesünk, de azt hozzá kell tenni, hogy amúgy ez nem így van megírva. Ez 16 lány között van szétosztva, ez a sok-sok szöveg, főleg a Kismari, a Torma és a Bánkinak a szövegei. Ezeket mind az Eszenyi gyűjtötte össze, és ő akarta, hogy ne az legyen, hogy össze-vissza megszólalnak úgymond random kislányok, hanem legyen négy színésznő, és ők szólaltassák meg ezeket a jeleneteket, meg szövegeket. Igazából úgy dolgoztunk, hogy közben alakultak ki ezek a karakterek, de az egy fő irány volt, hogy a Kismari, ő legyen egy hangadó az osztályban, egy vezető egyéniség, és jön egy olyan, a Gina, aki szintén egy potenciális vezető egyéniség. Legyen meg ez a konfliktus, és szerintem Eszter nagyon jó szavak nélküli pillanatokat talált ki igazából arra, hogy hogyan mutassa azt, hogy igazából ő a vezető egyéniség az osztályba, és ehhez képest történik meg ez az ellentét, és akkor ott van ez a másodhegedűs, úgymond, már nem színész játékban, hanem kicsit mindig az, aki a főember mellett van, ez a Torma Piroska, aki meg egy csupaszív valaki, és ő meg ismeri ezt az egész rendszert, hiszen itt nőtt fel a Matulába, szóval ő is, ha kell egy ilyen gárda, akkor mindenkinek a funkciója megvan benne. Tehát van a vezető, van az, aki ismeri a helyet, és kiigazodik rajta, és ismeri az igazgatót, mert rokona, és akkor van a Bánki, aki meg iszonyatosan okos, és úgymond stréber, mögé kicsit lehet bújni, hogy de hát mi tanulunk, hát a Bánki tudja, vagy hogy ő kicsit olyan, aki képbe van azzal, hogy mi a lecke. Mi négyen többször elmentünk együtt ebédelni, meg kávézni, és csak erről beszélgettünk, hogy kinek mi a szerepe ebbe a négyes felállásba, mert igen, ezek nincsenek kidolgozva, ezek a karakterek, és így magunknak kellett leosztani, úgymond ezt a szerepet. Én például többször mondtam, hogyha van valami közös ötlet, akkor legyen az, hogy nézzünk rá a Kismarira, és ő mondhatja ki az áment, mert ő a vezető egyéniség. Ilyeneket találtunk ki. Meg összetartunk előtte, és tényleg négyen, mint négy barátnő. Úgy kezdünk neki az előadásnak is.
Román Eszter Kismaria energikus falkavezér, akiből a szeretet és a harag ugyanazzal a vehemenciával tör elő. Nagyon erős az igazságérzete, gyűlöli a mismásolást, az árulkodást, szerencséje van Ginának, hogy meg tud neki bocsátani. Ráadásul Gina tényleg hasonló jellem, s akkor a két kakas egy szemét dombon helyzet is megoldandó. Tőcegi Zsuzsa Torma Piroskaként számomra új arcát mutatja meg egy vicces, melegen szerető, jópajtás kislányt, aki a Matulában nőtt fel, éppen ezért torkig van a szabályokkal, és újjong minden csínytevésért, áhítja a pletykákat, és kedves bolondozással teszi szebbé barátai mindennapjait. Daradics Hanna játsza Bánki Annát, ő a legtörékenyebb közülük, kicsit félősen csatlakozik a három határozottabb kiállású barátnőjéhez. Mintha tudná, hogy a világ ellene is fellépni készül, hiszen ő az, akit származása miatt kell menteni a fasiszták elől. Nagyon-nagyon jó ez a csapat, amelyhez gyakran a kórus tagjai is csatlakoznak, így lesz kerek a Matula közössége. Beszéljünk a zenéről. Először Gedő Zsoltot, az előadás König tanárurát hallják.
Én mindenképp nagyon örültem, hogy van egy dala Könignek, és ráadásul szerintem az egyik legszebb dal, nagyon megszerettem, és már régóta vágytam egy zenés szerepre. Egyetemen foglalkoztam ilyesmivel, vagy volt erre lehetőségem, de hogy mindig is éreztem, hogy ebben szeretnék fejlődni. Nagyon szeretem a zenét, meg nagyon szeretek énekelni is, szóval ez egy jó lehetőség volt arra, hogy egy picit pluszba dolgozzak, és kicsit foglalkozzak a hangi adottságaimmal, vagy képességeimet fejlesztem egy kicsit. Szóval ez csak így meghozta a kedvemet, és előadásról előadás hatásai, próbálok benne fejlődni, teljesen más műfaj. Tehát ez tényleg egy akkora döbbenet volt, hogy az a fajta meglepődés, hogy amit a próbateremben elpróbálsz, elénekelsz 20-szor, és nem tudom, 20-ra már nagyon jól megszól, és azt mondják, hogy na, ez így pont megvan, és felállsz a színpadra, és minden megváltozik. Megváltozik a tér, megváltozik a testtartásod, már nem úgy van a rekeszizmod, és hirtelen lerekedek a második sornál, és ez még mai napig egy óriási kihívás, hogy hogyan lehet elénekelni egy dalt, úgyhogy közben mozog is az ember, mert ez tényleg egy külön iskola. Hát ebből nem kaptunk egy olyan komoly oktatást, az biztos, sajnos. Szóval most útközben kell pluszba dolgozni és megtanulni ezeket.
De mivel az ember helyzetbe kerül, ezért megoldja vagy fejleszti magát. Lehetne most akár ezt összefüggésbe hozni a König tanár úr helyzeteivel, amiket szintén meg kell oldania.
Igen, ott. igen, így van. Hát valahogy ez van folyamatosan színészként. Olyan helyzetekkel kerül szembe, amikhez lehet, hogy eddig még nem értettél, de azt mondja az egyik rendező, hogy ó, nem tudom, valamilyen hangszeren jó lenne, ha játszanál ebbe a jelenetbe, és akkor a színész neki fog, és elkezd szaxofonozni, vagy elkezd gitározni, és akkor 2 hónap alatt annyira megtanul, hogy az egy előadásban le tud játszani valami kis mozzanatot, de hogy ugyanígy bármit, egy új táncstílust, egy új beszédhibát, bármit így folyamatosan új dolgok vannak, amiket el kell sajátítsunk, és amúgy ez jó, mert nagyon frissen tart mindenféle szempontból.
Kozma Veronika az Abigail bemutatót megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy ez az első zenés darabbeli szerepe.
Az első musicalem. Az egyetemen volt egy ilyen operett-szerű dolgunk, de abban főleg a fiú osztálytársaimnak volt nagy szerepe. Mi elég sablonos karaktereket kaptunk, és tanulságos volt az is, de azt hiszem, hogy ehhez egyáltalán nem érhető. Inkább azt emelném ki, fél évvel ezelőtt májusban volt egy opera, a Poppea megkoronázása. Ez egy vizsgaelőadás volt, egy rendező hallgatónak a vizsgaelőadása az egyetemen. Tehát ez egy barokk opera, Monteverdi, és egy lírai szoprán szerepet kaptam benne, Drusilla. És úgy voltam vele, hogy ott nincsen próza. Ott, ami információ elhangzik, az csak énekelve. És én ilyet még nem pipáltam, pedig kórusiskolába jártam meg minden, és annyira nehéz volt, és annyira izgalmas egyszerre ez a feladat, és annyit tanultam belőle, hogy nekem egy kicsit előtanulmány az, hogy hogyan kell információt és karakterjegyeket közölni igazából zenén keresztül. De a musical az egy nagyon új dolog nekem, mert még a Poppeában ott ezt a klasszikus hangképzést használhattam, amit mindig is tanultam kórusban, meg egyéni hangképzésen. Itt ebben a musicalben éreztem, hogy megkaptuk az Operett Színháznak a felvételét, és meghallgattam, és hát egy bombasztikus hanggal énekli, aki annó játszotta, és néztem, hogy hát nekem ennél vékonykább a hangom, és hát meg kell oldani akkor színészileg, vagy valahogy, vagy összemixelni a mellhangot a fejhanggal. Nagyon sokat segített az énektanárnőm, de ő Budapesten volt, szóval bizonyos szempontból egy kicsit egyedül voltam ezzel a feladattal, és bevallom, nem vagyok teljesen elégedett vele, szerintem még nagyon-nagyon van hova fejlődni, de arra tök büszke vagyok, hogy sikerült azokat az akadályokat megugrani, például, hogy én nagyon-nagyon sokáig stresszeltem azon, hogy egyedül kiállni és énekelni, és bízni abban, hogy ez a hang, ez közöl és szól, és bízni abban, hogy a mikroport úgy erősít, ahogy kell, szóval csak csinálni a dolgomat. És szerintem ez egy hatalmas mérföldkő az én életemben, meg pályámon, hogy bele tudtam állni ezekbe a szólószámokba. Nem könnyű. Ez egy nagyon nagy zenés főszerep, ez a Gina, és szerintem ahhoz képest, hogy mennyi tapasztalatom van ilyen téren, ahhoz képest meg tudtam oldani, mondom, van hova fejlődni, de nagyon örülök neki, hogy volt lehetőségem erre.
Én nem nagyon ismerem, hogy hogy működik egy kórusiskola, de úgy képzelném, hogy amit mondasz, az azért van, mert elsősorban a közösségi élményt adja, tehát, igen, hogy több ember hangja együtt mit kínál. Van ott már eleve szólista képzés, vagy pedig erre nem összpontosít, és azért volt nehéz ezt megugrani?
Ez pontosan beletrafált ebbe a problémába. Kórus képzés, meg kórus éneklés gyerekkortól kezdve az egy olyan hatalmas muzikális alap és érték, ami szerintem mindenkinek kéne, hogy járjon. Azonban, aki szólistává akar válni, egy idő után hátrány. Igazából a kórusba azt tanulja az ember, hogy ne lúgjon ki a hangod, olvadj bele, és legyen minél homogénebb a hangzása az egésznek, és ettől igazából egy folyamatos szordinó kerül az ember hangjára, vagy egy ilyen fátyol, hogy minél inkább belemosódjon a többi ember hangja közé. Ott a kórusiskolában volt egyéni hangképzésünk, és velem az történt, hogy az egyéni hangképzés tanárommal, amikor ketten ott voltunk a terembe, én el tudtam énekelni, és amikor ki kellett állnom mások elé egyedül énekelni, akkor ez történt, hogy... És én évekig nem tudtam egyedül énekelni. Nem is volt ismerős a saját hangom egyedül, mindig csak ezt a közös hangzást hallottam, és én Bagó Gizella tanárnővel 5 éven keresztül az egyetemen azon dolgoztam, hogy kóristából szólista legyek. Hát... Remélem, hogy sikerült, de ez egy nagyon-nagyon nehéz út. Nekem többször elmondta az énekmesterem, dönts el, Veronika, hogy szólista akar-e lenni, mert egészen más. És ez nem vicc, tényleg. Egy idő után, aki szólista akar lenni, abba kell hagyni a kórus éneklést. Ez nagyon durva. Nekem úgy vérzik a szívem, nekem a kórus az szívem csücske, de veszélyes ilyen szempontból.
Ráadásul nekem úgy tűnt, hogy ezek nem könnyű dalok. Nem is az van, hogy egy területet bejársz, és abban magabiztossal leszel, és akkor működik az összes dal, hanem állandóan ebből el kell mozdulni valamerre.
Nagyon nagy hangterjedelmet igényel. Egyébként ez egy mezzó szerep. Ez egy új terület, amit tanulok. Én eddig klasszikus hangképzés szempontjából lírai szoprán vagyok. Ennél a musicalnél érzem, hogy amúgy a mezzó hangterjedelem, ott nagyon erősen meg tud szólalni a hangom, de vannak azok a magas hangok, amikre viszont nincsen technikám, tehát visszaváltok a klasszikusra, és akkor így válik el a mellhang és a fejhang. És nekem amúgy az lenne a célom, meg ezt is tanultam az énekmesteremtől, hogy ne legyen ez a váltás, hanem kiegyenlített legyen. Nincsen készen ez abszolút, kell még technikát tanulnom ilyen téren, de jó kihívás. Például én bevallom, ez egy ilyen színészi titok, vagy nem tudom, vagy énekesi titok, de úgy oldottam meg most ezt, hogy amit mellhangon, ilyen erős hangon el tudok énekelni, azt úgy éneklem, és ahol érzem, hogy váltani kell, egyszerűen leültem a szövegkönyv meg a kotta fölé, és végignéztem. Oké, itt felváltok, és megindoklom színészileg, hogy itt akkor úgy meg vagyok hatva, hogy itt már olyan vékonyabb és líraibb a hangom. Aztán visszaváltok, és megint dühös, és nem tudom, és igyekeztem így megoldani, de ez egy csalás. Ez egy kis trükk.
Hamis reményt hozunk, reményt miért is táplálnék? Tocolni kell, nem érdekel a sok jó szándék. Egy kőszobor a kertben, lehet mi volna kegyben. Torond ez mind most kell, amíg csak hogy túléljen. Valon, ami rád felnőtt magától, legyen az a pár, bármilyen távol. Nem adhatom mégsem föl, elzárva az élettől. Itt ez az ár.
Ennyiféle kihívást ráadásul Kolozsváron vállaltál. Számomra az titok, hogy neked miért jutott eszedbe, hogy ide jöjj ehhez a társulathoz, nem is gondolom kislépésnek, meglépni azt, hogy eljönni végül is Szórványba, mert Kolozsvár egy szórvány magyar város, tehát egy Budapesthez képest, vagy akár kisebb magyarországi városokhoz képest is egy másfajta dinamikájú hely. Az egyetlen tippem az volna, hogy amióta Ifjabb Vidnyánszky Attila rendez itt, egy kicsit többet tudtok róla szerintem, mint előtte tudtatok, és jó dolgokat láthattatok, mert nagyon jó előadásokat készített itt, és ez lehet, hogy egy kicsi vonzerővel bírt, de mi minden más hozott téged ide? Egyszerűen a bátorság?
Hát én meghívást kaptam. Igen, Ifjabb Vidnyánszky Attilán keresztül volt már itt az osztályunk, és hoztunk ide vizsgaelőadásokat, és láttunk itt előadást, és kicsit már úgy a társulat pár emberével ismerkedtünk. Ekkor voltunk harmadévesek. Tompa Gábor, az igazgató, gondolom Attila miatt így érdekelte, hogy milyen az Attinak az osztálya. És eljött vizsga előadásainkra. Azt hiszem, hogy ott akadt meg rajtam a szeme, vagy nem tudom, mert aztán ő megkeresett engem, hogy ő szívesen hívna ide. Először egy szerep jött szóba, és aztán igazából az, hogy jöjjek a társulatba, ha van kedvem. Én amúgy a Budapesten a Radnóti Színházban voltam gyakorlaton, és ott kérdéses volt, hogy ott akarnak engem szerződtetni a társulatba, vagy sem, és végül nem szerződtettek, és találkoztam Tompa Gáborral, és akkor ő meg elmondta ezt az ajánlatát, és mondtam, hogy kire gondolkodási időt, de egyébként úgy voltam vele, hogy miért ne? Nekem nagyon szimpatikus ez a város, nagyon szimpatikus ez a társulat. Láttam itt fantasztikusan jó előadásokat, és amúgy is én Budapesten nőttem fel, ott jártam iskolába, egyetemre, ott is voltam gyakorlaton színházba, és úgy voltam vele, hogy kíváncsi vagyok. Nem Budapest körül forog a világ, de tényleg nem. Akkora ez az egész világ, annyi helyen vannak színészek, és annyi helyen vannak színház csinálók, hogy én igenis kíváncsi vagyok arra, hogy Budapesten kívül mi történik. És abszolút nyitott vagyok arra, hogy Magyarországon vidéki színházban megnézem, hogy mi a nagy helyzet, hogy itt még milyen szerepek vannak. Olyan fantasztikus társulat van itt, meg amíg nem kezdtük el ilyen nagyon-nagyon hajtósan ezt a próbafolyamatot, igyekeztem minél több előadást megnézni. Én sírtam majdnem az összes előadáson. Olyan színészi játékkal találkoztam, hogy Budapesten nagyon sok helyen nem. Szóval itt nagyon-nagyon minőségi munka folyik. És szerintem, most nem akarok a szülővárosom ellen beszélni, de szerintem van egy nagy képűség, amiből vissza kéne venni, mert én a szerénység és az alázat híve vagyok, és szerintem az, hogy budapesti színházak megengedik maguknak, hogy olyan kommunikációt folytassanak, hogy örüljél, hogy itt vagy, és ne nyisd ki az arcodat. Nem tudom. Ez nem szimpatikus. Így nincs kedvem oda menni. Inkább van ideg.
Most beszéltünk a négy lány, ugye a négyes csapatotok, de a többiekkel is ugyanilyen jó viszonyban vagy. Tehát, hogy az első benyomások jók?
Nagyon-nagyon jók. Rengeteg segítséget kapok, akár ilyen, hogy mit tudom én, beteg voltam, és akkor így rám írtak csomóan, hogy hogy vagyok, kell-e fordítani a gyógyszertárba, kérek-e mézet, mindenféle segítség, és egyébként, ahogy így a vége felé haladtunk, egyre több szakmai visszajelzést is kaptam, hogy csodálattal nézik, hogy hogy dolgozok, meg hogy milyen jó velem együtt dolgozni, jó a szemembe nézni. Olyan jól estek ezek a visszajelzések, annyi erőt adott. Nem csak az, hogy mondjuk emberileg kedvesnek tartanak, hanem hogy jó partnernek is tartanak. Ez nagyon sokat számít. Meg egyébként kicsit kéz a kézben jár az emberi és a szakmai dolog, főleg amikor tart egy ilyen igazán nehéz és feszült próbafolyamat, vagy ilyen igénybevevő próbafolyamat, az, hogy mind színpadon, mind az öltözőbe emberek maradjunk egymással is. És itt csodálatos emberek vannak.
A közelünkben háború dúl. Az Abigail értelmetlen, kegyetlen halálokról szóló üzenetét nem nehéz eljuttatni a nézőkhöz. Egyre rosszabbul működik az oktatási rendszer, így a matula erényei mellett hiányosságai is könnyen felfoghatók. Ez egy nagyon aktuálissá lett történet, melynek sötét oldalai mellől nem hiányzik a nevetés, a játék sem, úgyhogy azoknak ajánljuk, akik szeretnek szórakozni, de nem félnek gondolkodni, érezni. Kozma Veronika színművészt pedig Isten hozta Kolozsvárra, találjon olyan jó barátokra nálunk, mint a darabbeli öregiskolában. Az Abigail című musical legközelebb december 27-én, szombaton este 7 órától látható a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Jó napot kívánok, Isten áldásával! Ferenc Zsolt nevében is matulásan búcsúzom, Gergely Zsuzsát hallották.
Thank you.